Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és a mai délelőtt folyamán, a mai istentisztelet alkalmával én szeretnék egy ószövetségi, bibliai könyvről szólni, egy profétikus könyvről, egy úgynevezett kis profétának a könyvéről szólni. Nem versről versre mindent végigvenni benne, de az alapvető dolgokat szeretném, hogyha kiemelnénk. Sofóniás próféta könyvéről szeretném, ha szólnánk. Ez az egész könyv, ugye kettős profécia. Vonatkozik Izraelre, Júdára, tehát Isten népére is vonatkozik, ugye abban az időben, abban a történelmi időben, de ugyanakkor vonatkozik az előttünk álló időre is. A mi időnkre is vonatkozik, és olyan mély és fontos gondolatokat látunk benne, lesznek részek, amiket majd csak úgy átszaladunk, csak utalást teszünk rá, de lesznek részek, amelyeket nagyon különösen hangsúlyozni fogunk, mert a mi számunkra ki kell, hogy mondjuk, hogy életbe vágóan fontos lelki útbaigazítást és tanítást jelentenek számunkra. Szeretnék még annyi kérdést föltenni hozzátok, hogy persze csak így nyilván magatokban válaszoljatok, de hogy ti hogy vagytok az ige olvasással? Na hát nem tudom, hogy például, ha azt mondom, hogy Sofóniás próféta könyve, akkor mi jut eszetekbe róla? Összeáll az egész kép, hogy mikor, hogy, miről szól az egész, mindössze három fejezet. Vagy pedig úgy van az ember vele, hogy egy-egy verset úgy tudunk belőle, egy-egy olyan kiemelkedően szép verset, de valahogy úgy az egész nem áll össze. És azért szeretném, hogyha ma ezt a könyvet áttekintenénk, mondom, nagy vonalakban bizonyos részeit, de bizonyos részeit kiemelve, hogy lássuk, hogy ez mit mond ez a könyv, és nekünk jelen esetben a mi napjainkra milyen fontos üzenetet közvetít. Ennek alapján akkor kezdjük is el Sofóniás próféta könyvének az áttanulmányozását, és az első kérdés, amit szeretnék föltenni, hogy mit jelent ez a név, hogy Sofóniás? Ugye a bibliai neveknek általában van jelentése. Mit jelent ez a név, hogy Sofóniás? Azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Az Úr elrejt. Önmagában ez a név, hogy Sofóniás, nagyon sok mindent elmond a könyvnek, a Sofóniás próféta könyvének a tartalmáról. És ez a könyv tulajdonképpen miről szól? Miről szól? Hogyha két-három mondatban kéne megfogalmaznunk, akkor azt mondhatnánk, hogy az egész nép hitehagyása miatt, legalábbis a legnagyobb részének a hitehagyása miatt, az Úr egy büntető ítéletet helyez kilátásba, és azt mutatja meg ebben a könyvben, hogy ez alól az ítélet alól, a bűnért járó büntető ítélet alól, ki hogy tud megmenekülni. Hogy mikor tud bennünket az Úr elrejteni az ő sátrának rejtekében, ugye, ahogy az egyik Zsoltár mondja, amikor a veszedelem napjai eljönnek. Tehát azt hiszem, hogy ha ennyi bevezetést mondunk Sofóniás könyvéről, akkor érezzük, hogy ha valaha és valamikor, akkor nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, miről is szól Sofóniás próféta könyve. Kezdjük is el áttekinteni, és nézzük meg, mint ahogy mondtam, kettős profécia, és így nézzük ezt az első szakaszt, az első fejezet, Sofóniás könyve, első fejezet, másodiktól a hatodikig terjedő verseiben a következőt olvasuk. Elvesztek, mindent elvesztek-e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit, a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom a helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét, a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Nézzük meg ezt az eléggé kemény néhány Biblia verset, Úgy kezdi az Úr, hogy, és innen látjuk, később jár, rátér kimondottan Júdára, de nézzük meg, hogy kettős profécia, tehát a végidején fog teljes egészében megvalósulni, mert azt mondja, hogy elvesztek mindent, elvesztek-e föld színéről. Ugyanezt mondja a harmadik vers vége, hogy az embert is kiírtom-e föld színéről, azt mondja az Úr. Tehát ott. Tehát egyértelművé teszi, és utána rátér Júdára, a Júdában megnyilvánuló konkrét bűnökre, de általánosságban kettős profécia a mi időnkről is szól. Nézzük meg, hogy ezek a bűnök alapvetően, amiket itt felsorol utána Júdára vonatkozóan, szerintetek kiket érint, rosszul fogalmaztam, bocsánat a kérdést, inkább így fogalmaznám meg, hogy nem az istentelen emberekre vonatkozik, hanem az Isten népének egy jelentős részére. Nyilván nem mindenki merült ezekbe a gonoszságokba, ugye, tehát mindig volt maradék, de kihez szól? Isten az ő népéhez. És mit mond? Azt mondja, hogy kinyújtom kezemet Júda és Jeruzsálem ellen, és kiírtom-e helyről a Baal maradékát és a bálvány papok nevét a papokkal együtt. Tehát ugye a bálványimádást, ugye a pogány dolgokat, amik bejöttek Isten népe közé. De utána ezt nézzétek meg, és szeretném, hogy erről mi a véleményetek. Azokat is, ugye eléri a büntető ítélet, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Ez mit jelent? Ugye a molok, tehát bemutatott áldozatok, ugye azok általában ember áldozatok voltak, szóval a legszörnyűbb bálványimádásba merültek. De mi volt az egyik legnagyobb bűnük? Hogy nem nyíltan fordultak sokszor szembe az Úrral, hanem hajlonganak az Úr előtt, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Tehát egyesítik az életükben az Isten imádatot és a Baál imádatát, a bálvány Istenek imádatát. Na most erre azt mondhatnánk, hogy hát ettől legalább tiszták vagyunk, mert ugye mi nem hajlunk meg se a molok előtt, se áldozatot nem mutatok be, se Baál, semmi. De hadd kérdezzem meg, vonatkozik-e ez ránk, vagy nem? Milyen értelemben? Pontosan. Tehát amikor, emlékeztek Jézus, mit mond? Nem szolgálhattok két úrnak. Nem szolgálhattok, mert vagy az egyiket szeretitek, és a másikat gyűlölitek, és fordítva. Ha mi megpróbálunk a világnak is szolgálni, a világ szokásai előtt, azok előtt, mondom, nem a jó szokások előtt, mert szóval értitek, de a bűnös dolgok előtt is meghajulunk, és azokat is gyakoroljuk, de közben pedig azt mondjuk, hogy hát az Úr a miénk, és mi szolgáljuk őt is, tehát Istent is akarjuk követni, ennek a kettőnek az elegyére is azt mondja az Úr, hogy az ítéletét fogja hozni. Az Isten azt mondja, hogy ő nem tűr meg második helyet az életünkben, vagy ő van a mi életünkben, vagy különben nem tud elismerni bennünket az ő népének. Tehát mindjárt az elején szeretném azt megfogalmazni, egész röviden egy-két gondolatban, hogy a legnagyobb felhívás nekünk most, a veszedelemnek ebben az időszakában, hogy teljes szívünkből keressük az Urat, és kérjük őt, hogy ő legyen első a mi helyünk az életünkben, és világítson rá a mi bálványainkra, hogy mikor hajolunk meg a Baál vagy a molok előtt, értjük átvitt értelemben, mutasson rá az életünkben, hogy hol vannak bűnök, bálványok, és adjon nekünk erőt ezekkel szembefordulni, és komolyan venni azt, hogy az Isten nem hagyhatja jóvá. Hiába mondjuk azt, hogy ennyi éve vagy évtizede mi követjük őt, az Isten ezt nem hagyhatja jóvá. És nézzük meg, ezek után szeretném azt a kérdést föltenni, hogy amikor mi éljük a hitéletünket, és langyosak vagyunk, és megengedünk több mindent a mi életünkben, ugye több helytelen dolog is megnyilvánul, figyeljük meg, hogy akkor mi általában mi a felfogásunk a világ embereivel kapcsolatban? Mi a felfogásunk? Kiket tartunk szerintetek mi a legjobbaknak? Kiket? Bocsánat, hogy ezt mondom, magunkat, nem? Az advent népet. Hát nem? Szóval mi ismerjük a teljes bibliai tanítást, a szombattal együtt, hát mi vagyunk a legjobbak, ugye? Így gondolkodunk. Utána jönnek a más keresztények, akik hát azért elfogadják Istent meg Jézus Krisztust, de hát azért nem a teljes igazságot vallják. Utána jönnek ugye a jó érzésű világiak, meg az egyebek, és utána, tehát így megy a rangsor, ugye? Mi általában így ítéljük meg az embereket. De nézzük meg, szeretnék egy idézetet olvasni, ami számomra, nem is tudom megmondani, hogy milyen döbbenetes. A Pátriárkák és Proféták című könyvből a következőt olvasom. A világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Szodoma és Gomora miért pusztult el? Mert olyan égbe kiáltó erkölcstelenség volt közöttük, ami az Isten ítéletét kiváltotta. Ugye, amikor a bűn elér egy bizonyos fokot, az Isten közbelép, Noé idejében is közbelépett. Szodomát és Gomorát is elpusztította. És azt mondjuk, hogy hát ezek az emberek, hát ezek aztán tényleg a legbűnösebbek voltak. És mit mond? A világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. És most figyeljük! Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittem völgyének lakói. Tehát, mint azok az emberek, akik ott laktak Szodomában, Gomorában. És jön a fokozás. Kié a legnagyobb bűn? Azt mondja, és még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent, és a parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják Krisztust. Tehát az Isten előtt ez a legborzalmasabb, amikor valaki hirdeti, hogy őt ismeri, megtartja, mi hirdetünk minden szép bibliai igazságot, az ő törvényeit, és a jellemünkkel és a mindennapi életünkkel megtagadjuk őt. Ezért mondja a Szentírás azt, hogy igen, hiába emlegetjük mi Jézus Krisztust. Emlékeztek, Jézus mit mond? Ama napon, amikor majd ő visszajön, sokan fogják neki azt mondani, hogy hát Uram, Uram, hát mi téged követtünk, mi téged vallottunk, mi sok dolgot, hatalmas dolgot cselekedtünk. Jézus mit mond? Soha nem ismertelek titeket. Soha nem ismertelek titeket. Igen, jeles Sofóniás próféta nekünk szól. Ne hajoljunk le a Baál előtt és az Úr előtt, forduljunk szembe minden bálvánnyal, ami az Isten és közénk áll. Na de menjünk tovább Sofóniás próféta könyvének a tanulmányozásában, és nézzük meg azt, hogy Isten mit tesz ekkor, amikor látja, hogy az ő népe kétfelé sántikál, és ezek az állapotok, amiket az előbb olvastunk, jelen vannak az ő népe között, és egyáltalán mit tesz az emberiséggel. 12. verset kezdjük el áttekinteni. A 12. verset kezdjük el olvasni, több részre fogjuk ezt bontani. És lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Nézzük meg ennek a Biblia versnek az elejét. Mit jelent az, hogy és lészen abban az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel? Jelképes kifejezés. A szövétnek mit jelent a Bibliában? Az ige. Az ige. A megmotozás, ez hétköznapi szó, mindannyian tudjuk, mit jelent megmotozni. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy benneteket motoztak-e már meg. Engem már motoztak meg repülőtéren, tehát egyik alkalom, hogy sok évvel ezelőtt. De hát ugye, amikor valakit megmotoznak, ugye hát akkor ott nem igen marad rejtegetni való. Tehát megmotozom szövétnekkel. Akkor mit csinál az Úr elsősorban velünk? Mit csinál? Így van, az ige fényével megpróbál rávilágítani az életünk minden rejtett zugára. Amit esetleg mások előtt titkolunk, vagy nem is veszik észre tényleg mások, mert a mi egyéni bűnünk. Az Isten rá akar világítani az igéjének a szövétnekével minden hibára vétekre. Megmotozom őket, és ez a motozás, ez nagyon alapos. Itt semmi ki nem maradhat. Az Úr megteszi, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy mik azok, amiket rejtegetünk. Hadd kérdezzem meg, hogy az Úr vajon mielőtt az ítéletet végrehajtja, mert ugye majd később fogjuk látni a következő versekben az ítéletet, mielőtt az ő büntető ítéleteivel meglátogatja ezt a földet, vagy egy nemzetet, vagy egy népet, küld előtte figyelmeztető üzenetet? Vagy csak a semmiből egyszer csak lecsap az ítélet? Mindig küld. Nézzük meg, kettős proféciáról van szó, ugye Júdára is vonatkozik. Hadd kérdezzem meg, Júda életében a felhalmozódott gonoszságok miatt mi volt a büntető ítélet? Mit helyezett előre kilátásba az Úr? Milyen fenyítéket? A babiloni fogságot. Ugye, hogy jön a babiloni fogság. Hadd kérdezzem, tudott erről mindenki, erről az isteni felrázó üzenetről, hogy térjenek meg, mert különben jön a fogság? Tudnak minden? Tudtak róla. Hirdették a próféták. Az más kérdés, hogy megölték őket, meg börtönbe vetették érte, de az Úr előre figyelmeztette az embereket. Az Isten ítélete soha nem jön addig, amíg mindenki nem hal a tiszta. Noé idejében tudták az emberek, hogy mi fog bekövetkezni, az Isten milyen ítéletet fog tartani? Tudták. 120 évig épült a bárka, Noé hirdette. A végidején mi lesz? A végidején mi lesz? Felhangzik az evangélium mindenkihez. Mit mond a Biblia? Az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik a világon minden népnek, és akkor jön el a vég. Az Isten nem ítél addig, nem engedi a büntető ítéletet, míg mindenki maga nem dönthet a sorsáról. Hogy mindenki választhat, hogy én kívánom-e az Istentől való elrejtést a veszedelem napján, vagy pedig ellene szegülök, és akkor a saját sorsomnak vagyok ilyen értelemben a kovácsa. Igen, az Isten egyértelműen ezt teszi, megkeres bennünket az ő szövétnekével, az igének a fényével, rávilágít a mi bűneinkre. De szeretném megkérdezni, hogy szerintetek ez minden esetben célt ér nálunk? Minden esetben? Amikor esetleg fel is ismerünk valamit az igéből, vagy pedig rávilágít az Úr, de elmegy a fülünk mellett, vagy becsukjuk a szemünket, vagy azt mondjuk, hogy igen, ez rád, meg rád, meg rád, meg rád vonatkozik, de ez rám nem. Szóval sajnos hadd mondjuk, hogy az Isten igéjének, a szövétnek hiába világít, hiába szólít meg bennünket sokszor az Úr. Sokszor nem figyelünk az Isten szavára. De nézzük meg, hogy akkor az Úr feladja a mi értünk való fáradozását? Nem. Mert azt mondja, hogy lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel. És utána mit mond? És megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek. Mit jelent ez a kifejezés? Hogy megfenyítem azokat, akik a saját seprejükön hevernek. Megtűnt bűnök. Így van, de milyen képet használ itt? A bornak a seprűje. Hallottatok már, ugye, amikor készítik a mustot meg a bort, ugye akkor az üledékesedik, leül az aljára. Ugye azt hívják borseprűnek, ugye, ami ott alul van, és ezért kell lefejteni, nem tudom hányszor, ugye ezeket a borokat is azt hiszem sokszor fejtik, tehát hogy az teljesen tiszta legyen, mert ugye leülepszik az aljára. És ezt a képet használja, hogy megfenyíti azokat, akik a seprejükön hevernek. Mint ugye a bor szépen megtűri ott alatta azt az üledéket. De hadd kérdezzem meg, hogyha az nincs lefejtve, az az üledék, akkor mi fog történni? Tönkre megy az egész, így van. Egy pillanat összerázódik az egész, tiszta, zavarossá is válik, és megrontja az egészet. Mit mond Jézus? Egy kis kovász az egész tésztát megkereszti. Tehát, hogyha nem is ismerjük, hogy ez itt a borseprűre utal, akkor is... Szóval egyértelmű a kifejezés. Gondoljunk bele abba, hogy itt van egy seprű, takarítani szeretnénk, és mi heverünk a seprűn. Ki tudjuk akkor takarítani azt a helységet? Ugye nem lehet. Tehát ezt mondja a Szentírás, hogy megfenyíti azokat, akik a saját seprejükön hevernek, tehát akik nem fordulnak szembe a bűneikkel. De mit jelent az, hogy megfenyítem azokat? Ez a végső fenyítékre utal? A végső ítéletre? Nem. Hanem melyik ítéletre? Vagy mire?
Csak
próbákat, figyelmeztető fenyítéket enged meg az Isten mindannyiunk életében, hogy megtisztítson és megszabadítson bennünket a bűneinktől. Hadd mondjam, az Isten nem mindjárt a fenyítékkel közeledik, figyeljük, nem mindjárt, hanem kérlel a szeretetével, a jóságával, az ige által rávilágít, emberek által küld üzenetet, sok-sokféle módon az igét akarja a szívünkbe elültetni. De ha nem ér el célt, nem adja föl, hanem akkor jönnek a próbák, a nehézségek, amelyek által közelebb akar vonni magához bennünket, hogy megtisztuljunk. Ezt olvasom a Hét Perál kötetnek egy-két rövid bekezdését, vagy inkább csak egyet. Ez a folyamat a lehető legpróbára tevőbb a léleknek, de csak is ezúton lehet eltávolítani belőlünk a salakot. Próbákat kell hát elviselnünk, mivel így kerülünk mennyei atyánk közelébe. Figyeljük meg, és ezek a próbák annyi félék, ahányan vagyunk. Nehéz helyzetek sokaságát engedi meg az Isten, megfenyít, hogy rádöbbenjünk a bűneinkre, hogy még nyilvánvalóbb legyen előttünk, és az ő közelébe tudjunk ezáltal kerülni. Nem azért, mert a próba önmagában, meg a nehéz helyzet önmagában valakit is megtisztítana a bűntől, a próbának nincs ilyen hatása, hanem a próba mit ér el? Hogy az Isten után vágyódunk, egyre akkor tudunk igazából buzgóni, imádkozni, és az ő közelében tisztul a mi jellemünk. Talán nem is olvasom tovább, erről a részről sokat szoktunk beszélni, a próbákról, talán nem is olvasnám tovább. Tehát az Úr kilátásba helyezi ugye a fenyítéket, de mindennek a célja az, hogy megtisztítson bennünket, hogy el tudjon rejteni bennünket akkor, amikor majd a veszedelem napjai eljönnek, amikor az ő ítéleteivel meglátogatja a földet. De nézzük meg, az Úr tesz még valamit. Tesz még valamit, mielőtt az ő büntető ítéleteit kitöltené. A 14. verset olvassuk el, a 14-től a 16-ig terjedő verseket olvassuk el. Azt mondja az ige, közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja, kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. Fölmerül a kérdés, hogy az Isten ijeszgetni akar bennünket ezekkel a dolgokkal? Nem. Hanem mit tesz? Kilátásba helyezi az ő büntető ítéleteinek a súlyosságát. És egyértelműen azt mondja, hogy közel van az ő ítélete. Figyeljük meg, hogy emberek milyen gyakran távolinak, egész távolinak gondolják. El akarják odázni, ugye ezt? Nem, majd, nem is. Szóval nem akarnak ezzel szóba állni szinte. Mit mond az ige? Közel van. Hamarosan be fog következni. Közel van az Úrnak nagy napja. Utána nézzük meg, mit mond, milyen lesz az Úr napja, mit jelent egyébként mindig a Szentírásban? Az isteni ítéletnek a napját, ugye? Azt mondja, az Úr napját hogy jellemzi? Nézzük meg. Keserves, kiáltoz azon a hős is. Emberek, akik azt gondolják, hogy erejük teljében vannak, amikor az Isten ítélete megvalósul, mit mond, kiáltoz azon. Mondjunk egy ilyen példát az Ószövetségből. Amikor valaki megrémül, pedig azt hitte, hogy az egész világ az övé, amikor az Isten ítéletei nyilvánvalók, Belsazár király, aki milyen módon vétkezik, milyen módon hozza elő az Isten házának edényeit, és vétkezik felemelt kézzel, ahogy mondaná az Új Szövetség abban az időben. És amikor nem történik más, csak egy vértelen kéz megjelenik a falon, és írja ugye azt, hogy mene-mene tekel ufárszín, mit olvasunk Belsazár királyról? A derekának inai megoldódtak, és térdei egymáshoz verődtek. Igen, tehát amikor az isteni ítélet nyilvánvalóvá válik akkor kiáltoz a hős is. Meglátja, hogy nincs az az erő és hatalom, ami az Isten elől az embert elrejteni, megmenteni. Majd látni fogjuk a következő szakaszt, hogy mi az egyedüli mód, hogy el tudjunk rejtőzni az ő védelmében. Haragnak napja, szorongatás, nyomorúság napja, sötétség, homály, felhőnek, borúnak napja, kürtnek és tárogatónak napja, a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. De olvassuk még el a 18. verset is, a 18. verset, mert egy döbbenetes dolgot mond itt. Azt mondja, sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget a föld minden lakosának. Mit mond? Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket. Láttatok már ilyen embert az életben, aki azt hiszi, hogy a pénzével mindent el tud érni? Láttatok már ilyet? Hát ugye nem is keveset. Ugye én is nem olyan túl régen is találkoztam egy emberrel, és úgy tényleg úgy elgondolkodtam, bármiről volt szó, pillanat, ezt majd így elég. Azt hiszik emberek, hogy a pénzzel mindent el lehet intézni. De mit mond az Úr? Sem összeköttetés, sem erő, sem hatalom, sem vagyon, sem gazdagság. Amikor betelik az a mérték, és valaki folyamatosan visszautasította az Isten megtérésre hívását, nem tud megmenekülni az isteni ítélet elől. Igen, és még egy gondolatot szeretnék, és szeretném, hogyha ezt nagyon komolyan vennénk. Amikor az Isten az ő büntető ítéleteit megengedi és kitölti, ez nem egy felindulás az Isten részéről, hogy ahogy mondani szoktuk, betelt a pohár, és most már tovább nem bírja az Isten ezt a sok gonoszságot, nem. Nem egy indulat, ami az embereket szokta vezényelni, vagy vezérelni, amikor látunk valami nagy bűnt, és hogy az ember úgy felindul és dühös lesz, nem erről van szó. Hanem az ő féltő szeretetének tüze fogja megemészteni az egész földet. Mit jelent ez? A bűn olyan méreteket ölt, hogy ha az Isten nem szüntetné meg, és nem vonná vissza az élet lehetőségét azoktól, akik a bűnben teljesen megkeményedtek, az ember magát pusztítaná el, az egész földet elpusztítaná. Már csak átokká válik mindenhol. Tehát az Isten nem egy hirtelen indulatból vagy haragból teszi ezt, hanem az ő féltő szeretetének a tüze fogja majd megemészteni. Mindenkinek jobb így, hogy véget vet a bűnnek, a gonoszságnak. De ezek után térjünk rá a legcsodálatosabb részére, nem igaz, hogy a legcsodálatosabb, az egyik legcsodálatosabb részére ennek a kijelentésnek, ennek a Sófóniás próféta könyvének, és olvassuk el a második fejezet első három versét. Nagyon kemény szavakkal indul, nagyon kemény szavakkal, de nézzük meg, hogy a megoldást tárja elénk, a megoldást tárja elénk. Ezért mondom, hogy csodálatos szakasz lesz. Hogy kezdik? Mit mondtunk? Eléggé kemény szavakkal. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Hadd kérdezem, hogy gyakran olvasunk ennyire kemény szavakat a Szentírásban. Olvasunk, de azért ennyire keményeket, azért viszonylag ritkán. És hadd kérdezem, kinek szól ez az üzenet? Nekem. Nekem és mindannyiunknak. Azt mondja, térjetek eszetekre és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száltova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Majd utána olvasuk a harmadik verset is. Csak mit mond ez az ige szakasz? Mit mond? Hogy, még egyszer mondom, arcátlan nemzet, téri eszedre, mielőtt szülne a végzés, tehát mielőtt az ítélet bekövetkezne, most, amíg a kegyelem idő van, téri az eszedre, arcátlan nemzet. Szerintetek az Úr miért nevezte az ő népét arcátlan nemzetnek, Júdát, Jeruzsálemet, tehát ugye az ő népét, miért nevezte annak? És miért nevez bennünket is, mert kettős profécia, miért vagyunk arcátlan nemzet? Miért nevezte az ő népét arcátlan nemzetnek? Nagyon kemény kifejezés. Nem szégyellik a bűnt, így van. Igen, ez is hozzátartozik, így van, minden, amit mondtatok. És nyilván, hogy majd az Isten országában fogjuk teljes mértékig megtudni, hogy az Istennek mi volt a legutálatosabb az ő népe életében, de én szeretnék egy olyan gondolatot megemlíteni, ami az Izrael népének a történetét végig jellemezte, és hadd mondjam, a mi életünket is jellemzi, és valóban arcátlanság az ő részükről és a mi részünkről is. Nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Én, hát ezt nem is tudom, hogy ki lehet-e vetíteni, mert sok-sok igét, de talán a Nehémiás könyve, csak kivonatosan akarnám olvasni. Nehémiás könyve 9. fejezetéből fogok egy néhány igét olvasni. Azt mondja a 17. vers Nehémiás könyvében, Nehémiás 9:17. És vonakodtak engedelmeskedni, és meg nem emlékeztek a te csodatételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményítették nyakukat, és arra adták fejüket, hogy visszatérnek rabságukba az ő makacskodásukban. Utána, nem olvasom tovább, mert mondom, nem akarok olyan sokat, a 19. verset nézzük meg, utána viszont hogy folytatja. És te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, melyen mentek. Mit csináltak? Ők makacskodtak, ellenállnak az Úrnak, nem emlékeztek meg, ugye itt a pusztai vándorlásról szól, hogy nem emlékeztek meg a mannáról, a verestenger kettéválásról, hogy ott volt az ő jelenléte velük, mégis állandóan rosszat cselekedtek. És az Úr mit csinált? A nagy irgalmasságában nem hagyta el őket a pusztában, velük volt. És most a 26-tól a 28-ig terjedő verseket olvassuk el. Mit csinált a nép, amikor letelepedett az ígéret földjén? 26-tól 28-ig. Makacskodtak pedig, és pártot ütöttek ellened, és veték törvényedet hátuk mögé. Prófétáidat is meggyilkolták, akik bizonyságot tettek ellenük, hogy őket te hozzád térítenék, és nagy bosszúsággal illettek téged. Szörnyű dolgokat csináltak, de most nézzük a következőt. Annak okáért adtad őket nyomorgatói kezébe, és megnyomorgaták őket, de nyomorúságuk idején hozzád kiáltottak, és te az égből meghallgattad, és nagy irgalmasságot szerint adtál nékik szabadítókat, és megszabadíták őket nyomorgatóik kezéből. Vétkeztek, rútul bántak, egyáltalán szörnyen cselekedtek. De amikor jött a büntető ítélet, akkor kihez folyamodtak? Az Istenhez rimánkodtak. És az Isten mit csinált? Meghallgatta őket. És utána nézzük meg a 28. verset. És mikor megnyugodtak, ismét gonosz cselekedtek előtted, és te adtad őket ellenségeik kezébe, akik uralkodtak rajtuk. És midőn ismét hozzád kiáltottak, te az égből meghallgattád, és megszabadítottad őket irgalmasságot szerint sokszor. Figyeljük meg, mi volt az egész népre jellemző, az egész nép történelmére? Eltávolodtak az Istentől. Az Isten büntető ítéletet engedett meg, fenyítéket. Akkor mit csináltak? Az Úrhoz fordultak, könyörögtek. Az Isten megkegyelmezett nekik, újból megszabadította őket. Utána mit csináltak? Elfelejtették, és még nagyobb gonoszságba merültek bele. Akkor megint az Úrhoz folyamodtak, az Úr megint megsegítette őket. Tehát ezért mondom, hogy arcátlanság, de hadd kérdezzem meg, nem ezt tesszük mi is? Nem ezt tesszük mi is? Hányszor van az életünkben, hogy igen, rájövünk a bűneinkre, az Úr fenyítéke a megpróbáltatások által is rádöbbenünk, és fohászkodunk, keressük az Istent, és utána, amikor könyörül rajtunk, akkor utána tényleg teljes hűséggel és őszintességgel, teljes odaadással járunk az új útjain, vagy pedig megint van, és most ne óriási bűnökre gondoljunk, értitek? De nem ugyanez a hullámzás van a mi életünkben is, hogy megfeledkezünk a Őről, és akkor újra visszaesünk. Tehát, és az Isten pedig mit akar? Hogy szabaduljunk meg, és teljes közelségébe kerüljünk, mert csak ekkor tud bennünket igazából megmenteni. Ezt a hullámzást, ami az életünket jellemzi, azt akarja, hogy ebből kijöjjünk, és egy állandó, élő kapcsolatban legyünk vele. És menjünk vissza a Sofóniás könyvéhez, a 2. fejezet, 3 verséhez, és nézzük meg, hogy mit mond itt, tehát térjetek eszetekre, és eszméjetek fel ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Tehát addig eszméjetek, amíg a kegyelem idő tart, amíg Jézus a kegyelem királyi székén ül. Mert ha beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, akkor már az ítélet végrehajtása lesz. Most, amíg a kegyelem királyi székén van, addig keressük őt teljes szívünkből. És nézzük meg utána, mit mond a 3. versben. Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Nem döbbenetes ez az ige? Az Isten kérlel bennünket, amíg a kegyelem idő van, térjünk eszünkre, forduljunk hozzá teljes szívünkből. És nézzük meg, hogy mit jelent, és hogy tud valaki, itt mondja ki a kulcsverset ebben a 3. versben, Sofóniás könyvében, az Úr. Hogy tud valaki elrejtőzni az ő sátrának rejtekében a legnagyobb nyomorúság napján is? Mit kell tenni? Keressétek az Urat, mindnyájan, keressétek. Hadd mondjam, ki kell, hogy mondjuk, nem egy egyház fog senkit sem megmenteni, nem a gyülekezet fog senkit megmenteni. Megvan a gyülekezetnek, a közösségnek a nagyon fontos maga szerepe, megvan, de megmenteni senkit nem tud. Keressétek az Urat magát, a vele való személyes közösséget, és ő vezetni és védeni fog a legnagyobb nehézség idején is. Keressétek az Urat magát. Utána nézzétek meg, azt mondja, hogy keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai. Olyan érdekes, hogy nem csak az Istentől elfordult embereknek mondja, hogy keresd az Urat, hanem az ő népének is ezt mondja, hogy keresd őt, keresd az Urat, a vele való élő személyes közösséget. És utána nézzétek meg, valami egész különöset mond, ami számomra mindig annyira különös, így fejezi be ezt a szakaszt, azt mondja, hogy keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Számomra ez mindig egy olyan érdekes gondolat, hogy összevonja ezt a kettőt. Összevonja ezt a kettőt, pontosabban, nem úgy összevonja, rossz kifejezés, bocsánat, hogy egymás mellett, tehát felsorolásként említi ezt a kettőt. Az alázatosság nincs benne az igazságban, az Isten igazságnak egy része, nem az alázatosság? Azt mondom, hogy igen. Akkor miért hangsúlyozza külön az alázatosságot? Nem elég csak azt mondani, hogy keressétek az igazságot? Mi a szerepe annak, hogy itt azt mondja, hogy keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot? Az, hogy külön felhívja a figyelmünket az Isten arra a veszélyre, hogy ha mi megtaláljuk az igazságot, a tiszta bibliai tanítást, és az Isten kegyelméből tudunk előre haladni ebben, sátán abban a pillanatban milyen veszéllyel és milyen kísértéssel jön? A gőg, az elbizakodottság. Hát én külön vagyok nálad, hát én azért külön vagyok. Abban a pillanatban ott jön a sátáni kísértés. Ezért mondja az igazságot alázattal. Azzal az alázattal, hogy igaz úton járni csak addig a pillanatig tudok, ameddig az Istennel vagyok élő összeköttetésben. Abban a pillanatban, ha elengedem az ő kezét, ugyanúgy visszasüppedek, mint bármilyen más ember. Ezért mondja az igazságot és az alázatosságot. Talán megoltalmaztatok, azt mondja az Úr haragjának napján. És szeretnék csak itt a záró fejezet előtt, a 3. fejezet előtt egy-két gondolatot megjegyezni és abszolút mértékig aktualizálni a mi életünkben. Azt hiszem, mindannyian látjuk, hogy milyen időket élünk, milyen helyzetben vagyunk mi, a világ, mindannyian látjuk a körülöttünk élő eseményeket. Erről nem is szeretnék szólni. Hadd kérdezzem meg, mi tud bennünket egyes egyedül megtartani ebben az időben? A személyes Istennel való kapcsolat, az isteni vezetésnek az elnyerése. Mint ahogy az előbb mondtam, se gyülekezet, se közösség, se egy lelki, senki nem tud megtartani senkit. Mit mond Ezékiel próféta? Amikor az Isten ítéletei megvalósulnak, abban az időben mit mond? Ha Noé, Dániel és Jób élnének. Milyen emberek voltak Noé, Dániel és Jób? Hithősök, csodálatos hívő életet élő emberek voltak, istenfélő emberek. Ha ebben az időben Noé, Dániel és Jób élnének, a saját hitükkel csak magukat tarthatnák meg, azt mondja, még sem fiaikat, sem leányaikat nem menthetik meg. Tehát a személyes Istennel való kapcsolat, mennyi olyan élethelyzetbe kerülünk most is, és egyre inkább, hogy döntenünk kell személyesen élethelyzetek ebben, abban, amabban. És nekünk kell eldönteni, nem hagyatkozhatunk másnak a véleményére, hogy én most mit tegyek ebben vagy abban a helyzetben. Keressétek az Urat, és az Isten nem rejtőzködő Isten. Ő választ ad, vezetést, biztos vezetést ad, biztos vezetést. Igen, keressétek az Urat, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Azt mondja, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. A talán itt nem arra vonatkozik, hogy ha valaki az Istent teljes szívből keresi, és így jár, hogy akkor nem fogja megoltalmazni, hanem ez arra vonatkozik, az ítélet súlyosságára vonatkozik, hogy olyan lesz az Isten ítélete, amikor valóban csak azok, akik így keresik és követik őt, fognak tudni majd elrejtőzni az ő sátrának, az ő védelmének rejtekében. A második fejezetből most több igét nem is olvasunk. Tudnélik, ha majd otthon végigolvassátok ezek alapján Sofóniás könyvét, ott meg fogjátok látni, hogy példaként említi Szodomát és Gomorát, ugye az ő pusztulásukat, hogy Isten hogy bánta kegyelmet visszautasítókra, akkor említi ott a filiszteusokat, a moábitákat, az ammonitákat, az asszírokat. Tehát, hogy az Isten a kegyelmet visszautasító népekkel szemben milyen büntető ítéletet alkalmazott, és hogy ezek megvalósultak. Tehát, mint egy alátámasztásként, hogy amit az Isten kijelent, az biztos, hogy meg fog valósulni. Na de nézzük meg akkor ezek után a harmadik fejezetnek egy-két Biblia versét, ami valóban az egész könyvet mint egy megkoronázza. Először egy nagyon komoly figyelmeztetést szeretnék olvasni a harmadik fejezetből, és azt a kérdést tegyük fel, és úgy nézzük meg ezt az igét, ezt a kettő igét, amit majd most olvasni fogunk, hogy mi pecsételi meg egy ember vagy egy nép sorsát? Mi az, ami végérvényesen eldönti egy embernek a sorsát, vagy jobbra, vagy balra? Nézzük meg a Sofóniás könyve harmadik fejezetének a második és a hetedik versét. Először a második verset. Nagyon szomorú ige. Azt mondja, nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Figyeljük meg ezt a szörnyű Biblia verst, bocsánat, csodálatos a vers, tehát az Isten szava, csak hogy a mondani valója mennyire fájdalmas. Mit mond? Nem hallgatott a szóra. Mit mondott el előbb az ige? Hogy megmotozom őket szövétnekkel. Tehát az Isten szava. Hogy nem hallgatott a szóra, ugye, az ige szavára. Nem fogadta a fenyítéket, azt mondja, hogy utána megfenyítem őket, ugye, arra sem hallgatott. Nem bízott az Úrban, és Istenéhez nem közelített. Még a hetedik verset is olvassuk el, és utána egy-két gondolatot szeretnék még itt megjegyezni. Mit mondott az Úr? Mondtam, mondja az Isten, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. Akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Mit mond? Azt mondja, hogy csak félj engem, vedd fel a fenyítéket a próba alatt. Ne lázadozz, ne ellenem zúgolodj, hanem értsd meg, hogy miért vannak a próbák, a nehézségek az életedben, hogy hozzám közelítsél. Csak azt mondtam, hogy félj engem, vedd fel a fenyítéket. Akkor nem történt volna mindaz, amit előre elmondott az Úr. Akkor megváltoztatta volna a Júdának az ítéletét, ha megtérne. Mégis mit csináltak? Mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Tehát szeretnék kijelenteni valamit nagyon határozottan a Biblia alapján. Egy embert az Isten országából nem az égbe kiáltó bűnök fognak kizárni. Lehet valaki, bocsánat, tömeggyilkos, sorozatgyilkos, bocsánat, hogy ezt mondom, most ezzel nyilván senkit nem rosszra akarok késztetni, de nem a bűn zár ki. Nézzünk egy Manasszét. Ugye nem olyan túl régen beszéltünk róla Ézsaiás próféta tanulmányozásánál. 50 éven keresztül mennyi ártatlan vért ontott, milyen dolgokat cselekedett. És mégis a végén fölvette a fenyítéket, a nagyon komoly fenyítéket, és az Úrhoz tért, és az Úr megkegyelmezett neki. Tehát mi az, ami egy ember sorsát megpecsételi? Nem az, hogy a múltban milyen bűnöket követett el, égbe kiáltókat is elkövethetett, hanem az dönti el, hogy az isteni kérlelésnek enged, vagy nem enged. És az Isten nem egyszer kérlel, nem kétszer kérlel, hanem folyamatosan, állandóan kérlel bennünket. És ez a sorozatos visszautasítás, ez pecsételi meg egy embernek a sorsát végérvényesen. És nézzük meg, hogy csak egyetlen egy gondolatot, a záró nagyon szép gondolatok előtt, azért nézzük meg, hogy mit panaszolt az Úr, hogy a nép a sok kérlelés ellenére hogy eltorzult. A 3. fejezet 3-tól 5-ig terjedő verseit nézzük meg, milyen volt a nép. És hadd kérdezem, nem ismerünk a korunkra ebben a kijelentésekben? Azt mondja, fejedelmi olyanok benne, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Prófétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertőztetik a szent helyemet, erőszakot tesznek a törvényen. Az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el, de nem ismeri a szégyent, a gonosz. Tehát mit mond? A nép vezetői, ugye Júda esetében a vezetői, a bírák hamisan ítéltek, az önzés, az önérdek volt mindenhol. A papok megfertőztették a szolgálatukat. Tehát nem azt tették, az ő szolgálatukban hamisságot követtek el. Az életükben nyilvánvaló bűnök voltak, megfertőztették az Úr szent helyét. És eljutottak odáig, hogy az Úr nyilvánvalóvá tette, reggelről reggelre felhozta az ő ítéleteit, megmutatta a bűnöket. De hova jutottak el? Hogy már szégyenkezni sem tudtak. Már szégyenkezni sem tudtak a bűneik miatt. Igen, ezért mondja azt, hogyha ilyen állapotban is van valaki, de az utolsó pillanatban is, de felveszi a fenyítéket, mindaz a sok rossz hátterén, akkor az Úr megkegyelmez neki. Ezért mondja Joel prófétán keresztül az Úr nekünk, hogy de még most is, így szól az Úr, de még most is, ennyi hiába való kérlelés hátterén is, az Úr még most is az irgalmával közelít hozzánk. És én befejezésül Sofóniás könyvének a legszebb szakaszát szeretném felolvasni, a legbátorítóbbat. Nézzük meg, hogy Sofóniás könyve úgy zárul le, hogy elmondja, hogy ez az isteni kérlelés nagyon sok ember életében hiába való lesz, az isteni fáradozást nagyon sokan vissza fogják utasítani. De ugyanakkor sokan meg fogják szívlelni az isteni kérlelést, és hatalmas csoda fog végbe menni az ő életükben. Nézzük meg, hogy ezt a két-ketté választást hogy mondja az Úr, és milyen csodálatosan beszél azokról, akik felveszik a fenyítéket. Ugye az előbb azokat láttuk, ugye, akik nem vették fel a fenyítéket, és még inkább teljesen elmerültek a rosszban. Tehát egy teljes kettévállás lesz. A rossz még inkább el fog merülni a rosszban, még inkább megkeményedik, de az istenfélő ember pedig, nézzük meg, hogy milyen kijelentéseket olvasunk róluk. 11. vers. Nem, 11-től 13-ig olvassuk el, talán az a legjobb, és akkor így egyszerre, és akkor nem kell. többször. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem, mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevéked el többé az én szent hegyemen. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Milyen csodálatos, mit mond? Igen, azon a napon eltávolítom körödből azokat, akik kérkednek, akik nem hallották meg a fenyítéket, az én szavamat. Eltávolítom. És lesz egy maradék. A többséghez képest mindig kevesebb, de lesz egy maradék. Akinek az életében mi fog megvalósulni? Mi lesz az első jellemzője? Marasztok közötted nyomorult és szegény népet. Hadd kérdezzem meg, egy perspektíva előttünk ez, hogy egy nyomorult és szegény néphez tartozni? Hát nem egy olyan kicsikét olyan, hát hogy egy nyomorult és szegény néphez a legnagyobb megtiszteltetés. Miért? Mert a Biblia kiket nevez nyomorultnak és szegényeknek? Akik bíznak az Úr nevében. Akik érzik, hogy maguktól csak rosszat tudnak tenni. Maguktól nem tudnak jót tenni. De bíznak az Úr nevében. Ez a nyomorult és szegény nép. Ez a legnagyobb, legszebb perspektíva, hogy azok közé tartozunk, akik egyes egyedül az Istenbe vetik a bizalmukat. És mi lesz ennek az eredménye? Ha folyamatos az Istennel való kapcsolatunk, mi lesz ennek az eredménye? Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Nézzük meg, hol olvasunk ehhez hasonló igét? Jelenések 14, ugye a végidőben élő hívő népről mondja, szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Igen, meg fog valósulni. Ugye, mit mond? Nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokság nyelve. Hogy van a Jakab apostoli ige? Aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Az tökéletes ember. Így van. Tehát ez fog megvalósulni Isten népe életében. És hadd kérdezem meg, ez az utolsó kifejezés, hogy hanem legelésznek és legnyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket, ez mit jelent? Tehát ennek a népnek az életében, akik így az Úrral járnak és megtisztulnak, mit jelent ez más szavakkal? Eljutnak az örök életbe, így van. És más szóval, bocsánat, sofóniás. Elrejti őket az Úr. Azt mondja, legelésznek, ugye legelésznek, lenyugosznak, nem lesz, aki felrettentse őket. Tehát a legnagyobb veszedelem idején is az Úr szárnyának az oltalma alatt az ő védelmében lesznek. Igen, ezeket el fogja rejteni majd a legnagyobb veszedelem idejében. És befejezésül olvassuk el a 16 és 17. verset. Figyeljük meg. Azt mondja az ige, azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, Jeruzsálem ugye a mindenkori Isten népe, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Mennyire csodálatos ez az ige szakasz. Azt mondja, azon alapon azt mondják, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion, akármilyen ítélet jön, akármilyen kemény lesz az ítélet. Mit mond a Szentírás? Hogy ilyen, még soha nem volt ilyen nyomorúság, mint ami jön nem sokára az isteni ítélet következtében. De mit fognak mondani azoknak, akik az Istent igazából megtalálták? Milyen bátorítás hangzik? Ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Miért? Mert az Úr elrejt téged. És utána mit mond? Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart. A legnagyobb veszédelem napján is eltakar bennünket, és megvéd. És nézzük meg, hogy zárul le ez az ige szakasz. Örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Ennél szebb Biblia verset nem tudom, hogy lehet-e találni az Isten szeretetéről a Szentírásban. amikor mi tőle elfordulunk, és arcátlan nemzetnek nevez bennünket, akkor is szíve mélyéből szeret, és vágyódik arra, hogy jöjjünk ki a rosszból, és kövessük őt, mert kimondhatatlan szeretettel szeret, és ha valakinek az életében ez a fordulat bekövetkezik, hogy megtalálja őt, és enged az ő késztetésének, akkor mit mond? Azt mondja, hogy megtartó, örül te rajtad örömmel. Hadd mondjam, az Istennek érzelmei vannak, olyan érzelmei, amiket mi elképzelni nem tudunk. Örül, kifejezhetetlen örömmel örül. És nézzétek meg, fokozza ezt. Azt mondja, hallgat az ő szerelmében. Mit jelent, hogy hallgat az ő szerelmében? Mit jelent, hogy hallgat az ő szerelmében? Nem tudom, hogy voltatok-e már az életben úgy, hogy van egy csodálatos, meghitt pillanat, akármilyen, teljesen mindegy, egy nagyon szép, megható, gyönyörű pillanat. Igen, és az ember úgy érzi, hogy ha megszólal, akkor csak el tudja rontani. Mert azt át kell élni, azt a gyönyörű pillanatot. Mit mond? Hallgat az ő szerelmében, ehhez hasonlítja. Egy olyan öröm, amit elmondani nem lehet. És utána még fokozza, mit mond? Énekléssel örvendez néked. El tudjátok képzelni, hogy az Atya és Jézus énekel? Azt mondja a Szentírás, énekléssel örvendez néked. Ha mi szembefordulunk a mi bűneinkkel, és igazából őt követjük, őt keressük, és ez az élő kapcsolat által elrejthet bennünket a veszedelem napján, és örök élettel ajándékozhat meg bennünket. Én szívem mélyéből kívánom, hogy keressük az Urat, keressük az ő személyes jelenlétét, keressük az igazságot, keressük az alázatosságot, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő el fog bennünket rejteni az ő szárnyának rejtekében, és mindannyiunk felett egyen-egyenként ezzel a kibeszélhetetlen örömmel fog örülni. És az Úr adja, hogy majd ott, a nagy találkozáskor együtt örvendezhessünk Isten és ember. Amen. Mennyei jó Atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni azt a végtelen szeretetet, amit igazából felfogni nem tudunk, hogy Te mindent megteszel azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy Te a legnagyobb áldozatot hoztad mi érettünk, a mi örök életünkért. Köszönjük, hogy elküldted Jézus Krisztust. Köszönjük, Jézusunk, hogy vállaltál minden szenvedést azért, hogy bennünket megválthassál. És Urunk, kérünk téged adjad, hogy mi erre a szeretetre igaz szeretettel tudjunk válaszolni. Adjad, Urunk, hogy teljes szívünkből tudjunk téged szeretni és követni téged. Te látod, hogy a mi ellenségünk Sátán megpróbál elvakítani bennünket, elfordítani tőled. De Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy mi buzgón keressünk téged, és köszönjük az ígéretet, hogy te ki fogod terjeszteni a te védelmedet mi felettünk, amikor a bűnre le fogsz sújtani, amikor a bűnt már nem hagyod tovább terjedni. Köszönjük, Istenünk, hogy akkor bennünket el akarsz rejteni önmagadnál, hogy majd örök életet adhass nekünk. Istenünk, köszönjük az értünk való fáradozásodat. Urunk, bocsássad meg a mi bűneinket. Istenünk, elismerjük a mi arcátlanságainkat. Hányszor éltünk vissza a te kegyelmeddel, a te szereteteddel, a te hűségeddel. És köszönjük, Istenünk, hogy te az igazi alázatnak vagy a példaképe, aki nem megsértődsz, nem elfordulsz tőlünk a rengeteg visszautasítás következtében, hanem annál inkább minden oldalról megpróbálod megérinteni a mi szívünket, a mi kőkemény szívünket, hogy forduljunk te hozzád. Istenünk, ne hagyd abba az értünk való fáradozást, és adjál nekünk engedelmes, irántad való szeretettel teli szívet, hogy meg tudjunk nyílni előtted, és te elvégezhessd bennünk azt, amit magunkért soha nem tudnánk elvégezni. Kérünk téged, így segítsél nekünk mindannyiunkat egyen-egyenként. Te látod mindannyiunk egyéni élethelyzetét, te tudod a mi küzdelmeinket. Istenünk, te jól ismersz bennünket, könyörülj rajtunk a mi szükségletünkhöz mérten, Jézus Krisztus nevében. Amen.